hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Üdvözlöm Önöket, folytatjuk a hétvégi menetrendet. Súlyos válsággal küzd az almatermelő ágazat. A szektort világszerte megviselte az energiaválság, a globális felmelegedés és a munkaerőhiány pedig csak ráadás. A Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet alelnöke szerint az ágazat felzárkózásában kulcs szerepe van az innováció térnyerésének. Takács Ferenc úgy fogalmazott, hogy a technológiai vívmányok már Magyarországon is egyre elterjedtebbek. Molnár Gábor interjúja.
Mennyire fontos Magyarország szempontjából az alma ágazat?
Igen, egy szakbarbártól ilyet kérdezni, nem is tudom, hogy mit válaszoljak erre. Számomra a legfontosabb gyümölcs Magyarországon, amit a területi és a termés adatok is jeleznek. Nem beszélve arról, hogy az a rész, ahol én lakom, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, vagy a észak kelet-magyarországi régióban, ez kicsit több, mint gyümölcs, ez a emberek megélhetési forrása volt, nagyon kevés család volt, akinek nem volt köze az almához az elmúlt 60-70 évben, és ugye amikor egy térségben kialakul egy ágazat, az emberek megtanulják azt termeszteni, és hozzászoknak ahhoz, hogy az életük részévé válik, akkor ez egy kicsit több, mint gyümölcs termesztés, vagy mint mezőgazdasági gazdálkodás, ez a kultúra részévé válik. Én úgy gondolom, hogy ha már kijelenthetjük, hogy az elmúlt időszakban nagy mértékben csökkent az alma termő területe, és akár mondhatjuk azt is, hogy válságban van az ágazat, de ez nem azt jelenti, hogy az alma termesztés el fog tűnni, és ne tennénk meg mindent azért, hogy modern technológiákkal és programokkal újra kedvet teremtsünk ahhoz, hogy almát telepítsák a gazdák és termesszék a szeretett gyümölcsünket.
Milyen lehetőségek kínálkoznak arra, hogy ahogy ön fogalmazott, ezt a válságot orvosolni tudják?
Ugye ez nem csak lokális magyarországi probléma, úgy gondolom az alma ágazata az egész világon válságban van. Csak néhány számadatot mondok, hogy mondjuk az 1970-es években a világon 20 millió tonna alma termett, és most ez a 70-80 millió tonnát is eléri. Ez mutatja azt, hogy jelentős termelés növekedés zajlott le, és ez legfőképp Kínának köszönhető, aki több mint felét előállítja a világ alma termésének, és ez a lokális gazdasági problémák, munkaerő, piaci helyzet, háborús helyzet és egyéb külső környezeti tényezők hatására, ugye az orosz embargó jelentős piaci zavarokat okozott, ez nagy mértékben meghatározza egy ágazat sorsát, hogy tud-e eredményesen gazdálkodni, tudja a piacait megtartani, ez fogja meghatározni azt, hogy lépést tud-e tartani azzal a hatalmas fejlődéssel, ami a gyümölcs termesztésben is végbe megy a robotizációval, a modern új ültetvényekkel. És ugye még nem is beszéltem a környezeti tényezők változásáról, a globális felmelegedésről, és ezek számos problémát okoznak, új kórokozók megjelenése, új technológiák bevezetése, ami drágítja a termelés, gondolok itt a jéghálóra, a fagyvédelemre, az asszály elleni védelemre, az öntözés jelentőségre, számos tényező az, ami befolyásolja, de azt látjuk, hogy az elmúlt 10 évben tett erőfeszítések, a támogatás politika, a szaktanácsadás számos olyan lehetőséget biztosított, hogy új ültetvényeket telepítsünk, és ezek az új ültetvények már tudják azokat az elvárásokat, ami a modern, gazdaságos, nagyon jó minőségű alma termesztés feltételeit megadják.
Versenyképes ma mindennek tükrében a hazai alma termelő ágazat?
Én azt gondolom, hogy az elmúlt 10 évben telepített új ültetvények, azok igen. Azok a régi ültetvények, amelyeket az előző rendszerből hoztunk magunkkal, mert sajnos még ilyenek is vannak, vagy az 1995 után telepített ültetvények, amelyek már 20 éves életkort megélték, ezek már sajnos nem életképesek, de azok a modern ültetvények, amelyek nagy állománysűrűségűek, öntözöttek és minden védelmi berendezéssel ellátottak, úgy gondolom, hogy ezeken még mindig lehet eredményesen almát termeszteni, és ez ad reményt arra, hogyha továbbra is folytatjuk ezt a szigorú szakmai politikát, akkor azt hiszem, hogy van jövője még a magyar alma termesztésnek.
Említette itt, hogy vannak olyan területek, ahol már az alma fák, mondhatjuk így régiek, és vannak az újabb ültetvények. Arányaiban hogy néz ki ez a történet? Melyikből van több?
Még mindig a korszerűtlenből van több, és én már most azt hiszem, hogy Magyarországon is letisztultak az irányvonalak, és két alma termesztési módot különböztetnék meg, hiszen van az étkezési alma termesztés, ami azt jelenti, hogy ezek a modern jéghálóval ellátott intenzív ültetvények új modern fajtákkal. És van egy olyan szegmens, ami nagyjából az összealma termő felületnek az egynegyedét, vagy talán kicsit nagyobb arányt képvisel, ez a professzionális ipari alma termesztés. Ezek az ültetvények olyan fajtákkal települtek el, amelyek kifejezetten a sűrítménygyártásnak megfelelőek, nagy hozamúak, nagyon jó beltartalmi értékekkel, és olyan művelésmóddal települtek el, ami alkalmassá teszi őket arra, hogy akár gépi betakarítással, sokkal kevesebb költségráfordítással még mindig nyereségesen folytatható ágazat legyen az ipari alma termesztés is. És vannak még azok a korszerűtlen előregedett ültetvények, amelyek ilyen évek után, mint a tavalyi aszály és nehéz piaci körülmények, nagyon hamar el fognak tűnni a magyar alma termesztésből, és azt gondolom, hogy ez az előzőekben említett két professzionális irány fogja meghatározni a jövő magyar alma termesztését.
Nagyon sokat beszélt innovációkról, hogy ez mennyit segíthet az ágazatnak. Megoldhatja ez a munkaerőhiányt is, mint az egyik legnagyobb problémáját a hazai alma ágazatnak?
A robotizáció az már itt kopogtat az ablakon, azt kell mondanom. A legutóbbi európai almás vásáron, kiállításon, Bolzánóban is bemutatásra kerültek különböző technológiai megoldások arra, hogy robot szedje le az almát. Én azt gondolom, hogy ez sokkal gyorsabban meg fog jelenni a kertekben, mint ahogy ilyen elképzelhetetlennek tűnő új innovációkra gondolunk.
Ez igen. Hogy veszi észre, hogy hol van az alma, ez a robot?
Ennek számos feltétele van. Olyan ültetvényeket kell létrehoznunk, amelyek egy nagyon keskeny gyümölcsfalat képeznek, ahol ezek a speciális kamerák meg tudják nézni azt, hogy az alma mérete mekkora, az alma színe mekkora, akár azt is, hogy a érettsége milyen stádiumban van, és el tudják dönteni szoftver segítségével, hogy akkor ezt az almát leveszem, ezt teljesen a felhasználó fogja eldönteni, hogy mondjuk 50%-os színeződöttségre állítja be a szedőrobotot, vagy 70%-os színeződöttségre, és azt veszik le a fáról, ami eléri ezt. Ezek a kamerarendszerek, ezek már a modern válogatógépekben nagyon régen üzemelnek, és ezek olyan felvételeket tudnak készíteni, hogy mondjuk egy másodperc alatt 60 felvételt készít az almáról, óriási lehetőségeket adnak az alma termesztőknek, akár olyan stádiumban is, amikor virágzás után már akarjuk számolni, hogy hány darab alma van egy fán, akkor ezek a robotok, ha végig gurulnak az alma ültetvények soraiban, meg tudják mondani azt, hogy egy almafán hány darab alma kezdemény van, vagy kis alma található, ami nagyban segíti azt, hogy megfelelő számú almát hagyjunk a fáinkon, és így a terhelést ugye szükségleteinknek megfelelően optimálisra be tudjuk állítani. Tehát ezek a kamerák bármire képesek, amire megtanítjuk őket, és itt már csak azt kell megoldani a technikusoknak, hogy olyan kíméletesen tudja a fáról leszedni az almát, hogy ne okozzunk rajta sérülést.
Egészen beleszédültem itt ebbe, ahogy mesélt erről a történetről. Hát tényleg, ahogy ön mondta, a jövő itt kopogtat már az ajtón vagy az ablakon, vagy már át is lépett egy kicsit a küszöbbe. Hogyha ez megvalósul itthon is Magyarországon, ez a korszerűsödés, akkor ön mivel lenne elégedett a következő néhány évben?
A legfőbb célunk azt gondolom az, hogy ezt a mélyrepülését a ágazatnak megállítsuk, újra vonzóvá tegyük a gazdák, főleg a fiatalok számára az almatermesztés, hiszen almatermesztőnek egy rang volt mindig a mezőgazdasági ágazaton belül is lenni, úgyhogy én azt szeretném, hogyha újra emelkedő pályára állíthatnánk az almatermesztést egy kiszámítható jövőben jó piaci viszonyokkal, és újra fellendülhetne a magyar és a szabolcsi almának az ázsiója.
És ugye ezzel foglalkozik egy igencsak a közeli jövőben megtartott konferencia is, hogy hogyan lehet fejleszteni az almágazatot, milyen helyzetben van egyáltalán most. Erről mit érdemes tudni erről a rendezvényről?
Aki erről többet szeretne tudni, azt nagy szeretettel várjuk jövő hét csütörtökön, március 23-án a Debrecen Egyetemen tartandó szakmai fórumunkra. A modern művelési rendszerekről, a robotizációról nagyon hasznos előadásokat hallgathatnak a gazdák.
A Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet alelnökét, Takács Ferencet hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Már megtekinthetők a személyi jövedelem adó bevallási tervezetek a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján. A központi azonosító ügynök segítségével bárki megnézheti saját 2022-re vonatkozó adó bevallási tervezetét, és aki egyetért a dokumentumban foglaltakkal, annak már nincs további teendője. Május 22-én adó bevallása automatikusan érvényessé válik, mondta el a Trend FM-nek a NAV szóvivője. Kis Péter András hangsúlyozta, aki nem rendelkezik ügyfélkapus felhasználói fiókkal, de szeretne igényelni, megteheti valamennyi okmányirodában vagy kormányablakban. Ezt követően az adó bevallási tervezet rögtön elérhető lesz. Ha azonban valaki nem kíván élni ezzel a digitális lehetőséggel, akkor a hivatal ügyfélszolgálatán kérheti a tervezet postai kézbesítését. Némedi Kincső riportja.
Szerdától elérhetőek az SZIA bevallás tervezetek mindenki ügyfélkapujában. Aki egyetért a tervezettel, annak van-e bármi teendője?
Nagyon sok embernek igazából semmi teendője nincs a bevallási tervezetekkel. Az egész rendszer úgy van kitalálva, hogy ha valaki, mondjuk a bérből, fizetésből élők, tehát nem egyéni vállalkozók, nem őstermelők és nem áfás magánszemélyekről beszélek most, tehát a 5,5 milliós bevallási tervezettel rendelkezők nagyon nagy része, ha nem is nyúl hozzá a tervezethez, akkor abból akkor is bevallás lesz május 22-i hatállyal. Egyéni vállalkozóknak, őstermelőknek és áfás magánszemélyeknek mindenképpen hozzá kell nyúlni a tervezethez, vagy pedig saját maguknak kell beadni egy bevallást, elkészíteni és beadni bevallást NAV-hoz, ugyanúgy, mint a korábbi években. Náluk ennek a körnél nem működik az automatizmus, tehát náluk nem fogja a rendszer a tervezeteket automatikusan átfordítani bevallásra, hogyha nem nyúltak hozzá a tervezethez, és nem is lesz bevallásuk a NAV rendszerében, hogyha nem adnak be saját maguk egy bevallást. Tehát ennek a körnek van külön teendője, még mindenki másnak igazából azt, hogy a tervezetbe bevallást legyen, tehert nem okoz. Az, hogy mi van benne a bevallásban, az már a másik kérdés. A NAV mindig hozott anyagból dolgozik, amit évközben munkáltatótól, kifizetőtől kap a Nemzeti Adó és Vámhivatal, azt tudja összesíteni a bevallási tervezetekben, és ezért mutatjuk ezt ki, ugyanis mindenkinek nem árt összehasonlítani a saját igazolásában szereplő adatokkal, nehogy valamilyen eltérés legyen benne.
Az egyéni vállalkozók, az őstermelők és az áfás magánszemélyek, ők most idén valami fajta segítséget is kapnak ebben, hogyha minden igaz?
Mindenkinek jár a segítség, igen, bárkiről, akiről adattal rendelkezünk, készült tervezet, ugyanígy az egyéni vállalkozó, őstermelői, áfás magánszemély körnek is készült tervezet. Kiemelt segítség, hogy készült tervezet számukra is, és mondjuk 3 darab számot kell beleírni, és minden más ki van töltve, tehát igazából előre dolgozunk ott is. Ugyanígy működik a másik körnél is, a bérből, fizetésből élő magánembereknél is, magánszemélyeknél is. Ugyanis valaki adott bérbe ingatlant, vagy adott el ingatlant, és abból kell adóznia, akkor ez sincsen benne a tervezetben, ezt mindig saját maguknak kell az embereknek beleírni, kiegészíteni. Tehát igazából ugyanaz a fajta segítség jár mindenkinek, akinek ezt a bevallást kell adnia, hogy a NAV a rendelkezésre álló adatokból összeállítja a tervezetet, és ezt kimutatja.
Alapvetően Magyarországon hány embernek van már ügyfélkapuja, vagy egyáltalán mi van azokkal, akiknek nincs ügyfélkapujuk, hol lehet ilyen KÜ azonosítót igényelni?
Magyarországon most nagyjából 5,2 millió embernek van már ügyfélkapus azonosítása. Ez arra jó, hogy lehet intézni otthonról, számítógépről, mobiltelefonról bármilyen állami ügyet, ha azt nézzük, de főleg a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál adóügyeket, ugyanis a NAV-nál már jó ideje, szinte minden elintézhető elektronikusan. KÜ azonosításnak hívják egy összefoglaló névvel azokat, akiknek ügyfélkapujuk van, elektronikus személyigazolványuk van, vagy telefonos azonosításuk van, vagy arcképes azonosítás. Tehát 4 fajta azonosítási módot összefoglaló esélyt a KAÜ azonosító kifejezés. Ezen belül nagyon sokaknak ügyfélkapujukon ezt szokták használni. Akinek van ügyfélkapu hozzáférése, tehát elektronikus tárhelye, azok március 15-től megnézhetik az elkészített tervezetüket a saját tárhelyükön. Akinek nincsen ilyen elektronikus azonosítása, és nem is akar, mondjuk maradjunk az ügyfélkapunál, és nem is akar nyitni egy ügyfélkaput, akkor ők kérhetik a tervezetüknek a postázását március 16-áig. Ezt lehet SMS-ben, lehet levélben, 18-19-es telefonszámot felhívva, vagy akár a NAV személyesen a NAV ügyfélszolgálatain is lehet kérni. Ügyfélkaput nyitni pedig lehet kormányablakban, a postának a kijelölt helyein, illetve a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak az ügyfélszolgálatain is. Ha valaki mondjuk szeretne ügyfélkaput nyitni nálunk, NAV-nál, akkor nem állt mondjuk időpontot foglalni előre egy ügyfélszolgálatra, és akkor nem is kell sorban állnia. Azért is jó ügyfélkaput nyitni, ugyanis az önmagában, ahogy megnyitjuk az ügyfélkaput, már rögtön lehetőséget ad arra, hogy igazából elektronikusan intézhessük ügyeinket. Teszem azt, valaki bemegy 9 órakor a NAV-os ügyfélszolgálatra, megnyitja az ügyfélkapuját, kijön az ügyfélszolgálatról, és már mobiltelefonján is gond nélkül megnézheti a saját bevallását, rendelkezhet 1+1%-áról is.
Ez lett volna a következő kérdésem, hogy akkor az 1-1% továbbra is felajánlható.
Igen, egészen május 22-ig lehet eldönteni, hogy melyik civil szervezetet szeretné valaki támogatni adójának 1%-ával, és a másik 1%-kal pedig melyik vallási közösséget, vagy a Nemzeti Tehetségprogramot, mint kiemelt költségvetési előirányzatot. Ezt a két kört lehet kiválasztani, egyik adószámos körnek nevezzük, a másikat technikai számos körnek nevezzük. Nem lehet két körből kettő jelöltre szavazni, mondhatom így, vagy kettő jelöltre felajánlást tenni. Mindegyik körből egyet-egyet lehet kiválasztani. Van egy különlegesség a vallási közösségeknél. Aki tavaly már rendelkezett egy ilyen technikai számos vallási közösségre, akkor idén nem muszáj újra rendelkeznie, a NAV figyelembe fogja venni a tavalyi rendelkezését, és automatikusan azt teszi alapul, és oda fognak menni az 1%-ok. A civil szervezeti körnél, az adószámosoknál viszont ez az automatizmus nem működik, ott minden évben ki kell választani azt az alapítványt, egyesületet, vagy valamilyen közintézményt, akire szeretne rendelkezni valaki 1+1%-ával.
25 életévét még nem betöltött fiatalok SZIA-mentesek. Náluk adóbevallás esetén, amit ők látnak az ügyfélkapujukban, az esetleg más el, mint bárki más esetében, vagy nekik van-e bármi külön teendőjük ilyenkor?
Nincs különbség igazából. A tervezet ugyanúgy elkészül mindenkinek, legfeljebb nem lesz benne adófizetési összeg. A jövedelmi adatokat fogja tartalmazni természetesen a tervezet, tehát látjuk, hogy mondjuk egy 24 éves fiatal mennyit keresett tavaly, hiszen a 22-es évről beszélünk, és abból mondjuk mennyi összeget nem kellett neki befizetni az adókedvezmény miatt. Ettől függetlenül 1+1%-ról ők is tudnak rendelkezni, és önmagában mondjuk azok is, akik valamilyen kedvezmény miatt, mondjuk családi kedvezmény miatt annyi kedvezményük van, hogy adófizetés a végén konkrétan 0 forint, még akkor is érdemes rendelkezni a vallási közösséges körre, ugyanis az állam a kiegészítő támogatást mindig a rendelkezéseket adó személyek számához köti, ahhoz fűzi, az alapján egészíti ki a támogatást, és nem a felajánlott összeg nagyságához igazodik.
A NAV szóvivőjét, Kis Péter Andrást hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.